26. epizód, amiben arról mesélek, hogy milyen volt a mi iskolakezdésünk Finnországban. Elmondom, hány évesen kezdik a finn gyerekek az iskolát, mennyibe kerül a tanévkezdés a szülőknek, mi lapul az iskolatáskában, és arról is beszélek, hogy mivel telnek egy elsős mindennapjai errefelé.
Ez itt a Finnország felé félúton, a történetmesélő podcast. Lapföld kapujából, Rovaniemiből mesélek neked a forró szaunák és a hidegvízű tavak országáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön.
A finn oktatási rendszert nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon emlegetik manapság, mint az egyik legjobbat. Pozitív példaként állítják az adott ország iskola rendszerével szemben. Én is nagyon sok üzenetet kapok tőletek, hogy áruljam már el, hogy tényleg így van-e, hogy tényleg igaz-e. Keringenek a Facebookon is mindenféle ilyen megosztások, hogy bezzeg a finn iskolában minden gyerek tabletet kap, meg minden szuper-hiper. Igazából én ezt idáig sem megcáfolni, sem megerősíteni nem tudtam, mivel hogy nem volt közvetlen tapasztalatom arról, hogy milyen is a finn oktatási rendszer. Értem ez alatt a közoktatást, mert én idáig inkább csak ilyen tanfolyamokon, meg egyéb helyeken tanultam. De ugye én nem jártam itt általános iskolába, középiskolába, nem jártam egyetemen, és talán már ismersz annyira, hogy tudod, hogy nem szeretek úgy beszélni valamiről, hogy nincsen róla személyes tapasztalat. Na de ennek most vége, ugyanis Inari elsős lett, általános iskolás elsős kisdiák, amivel egy új fejezet kezdődött a mi életünkben. Gondolom, hogy ez csak a kezdete egy újabb téma folyamnak. Biztos vagyok benne, hogy mostantól kezdve a finn iskola, a finn oktatási rendszer, mint téma még többször elő fog fordulni itt a podcaston. De gondoltam, hogy mivel még csak szeptember végét írunk, amikor ezt az adást rögzítem, tehát ez a téma, az iskolakezdés még Magyarországon is igencsak aktuális. Kezdjük a legelején, és ebben az epizódban megpróbálom összefoglalni mindazt, amit én megtapasztaltam finn iskolakezdéssel kapcsolatban, illetve amit én erről idáig tudok. Talán onnan érdemes az egészet kezdeni, hogy a finn gyerekek 7 évesen kezdik az általános iskolát, tehát egy éve később, mint a magyar gyerekek, de úgynevezett iskolai előkészítő, finnül ezt úgy hívják, hogy esikoulu, de a legtöbben csak rövidítve úgy hívják, hogy eskari. Az eskari nem egy külön intézmény, hanem a legtöbb esetben az óvoda szervez ilyen oktatást, iskolai előkészítő oktatást, tehát a gyerekek még ráhúznak egy évet az oviban, de ahhoz, hogy valaki iskolai előkészítős tanár lehessen, ahhoz egy külön diploma kell. Tehát azok a pedagógusok, akik az óvodában az iskolai előkészítős gyerekekkel foglalkoznak, nekik ehhez megfelelő végzettségük van. Az iskolai előkészítő tulajdonképpen egy ilyen rákészülés az iskolára, az írásra, olvasásra, ahol a gyerekek az év folyamán megismerkednek az ABC betűivel, a számokkal és alapműveletekkel, de ilyen igazán nagy elvárások nincsenek feléjük, tehát nem kell megtanulni olvasni, nem kell tudni folyékonyan írni, nem kell tudni, nem tudom én, milyen nagy matematikai műveleteket végezni. Ez inkább csak egy ilyen alapozó év, arra, hogy egyrészt a gyerekek szokják a félig meddig már az iskolai légkört, illetve hogy ismerkedjenek azokkal a dolgokkal, amit majd ugye aztán az iskolában tanulni fognak. Ami szerintem még jó dolog ebben az eszkariban, vagy iskolai előkészítő évben, hogy ugye itt nem kell rohanni, tehát tényleg van idő mindenre, és a gyerekek nem csak úgy ismerkednek az ABC-vel, vagy a betűkkel, hogy megnézik, hogy ez az A, és akkor leírják a papírra, gyakorolgatják, hogy A, hanem mindenféle érzékszerven keresztül próbálják a pedagógusok a gyerekeket megismertetni az ABC-vel, illetve a számokkal. Tehát rengetegféle különböző gyakorlatot végeznek. A betűket gyurmából kirakják, vagy ilyen gyakorlatokat végeznek, hogy állj úgy, mint egy I betű, vagy egy R betű, 3D formában különböző módon kirakják. Tehát igyekeznek jó alapokat adni a későbbi, tehát igyekeznek jó alapokat adni ahhoz, hogy a gyerekek a lehető legjobban tudjanak majd az iskolában teljesíteni. Az eszkari év elején csinálnak egy ilyen iskolai érettségi felmérést, tehát matematikai készségeket, írás, olvasás készségeket néznek, és ezt a felmérőt, ezt a tavasszal is megismétlik, de nem azért, hogy ezzel stresszeljék a gyerekeket, hanem inkább csak, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy hol vannak a gyereknek esetleg hiányosságai, azokat a területeket igyekeznek fejleszteni az év során. Az eszkari végén van egy záró interjú, ahol nem csak a szülő vesz részt, vagy a szülők vesznek részt, hanem ebbe a gyerekeket is bevonják. Ott elbeszélgetnek együtt arról, hogy milyen volt ez az év, megkérdezik a gyereket is, hogy ő hogy értékeli az iskolai előkészítő évet, neki ez milyen érzés volt, mi volt nehéz, mi volt könnyű, mit szeretett benne, mit nem szeretett, milyen érzésekkel vág neki az iskolának, és aztán a szülő és a pedagógus azt is megbeszéli, hogy abban az írásos jelentésben vagy beszámolóban, amit az óvoda tovább küld az iskolának, a gyerek leendő elsős tanárának, abban milyen információk kerüljenek bele. Az írás, olvasási, illetve számolási készségek fejlesztése mellett ez az iskolai előkészítő év úgymond mentálisan is készíti a gyerekeket a rájuk váró váltásra, hiszen nem kell mondanom, hogy óvodából iskolába kerülni azért az egy nagy váltás, szülőnek, gyereknek egyaránt, hogy ebben az évben arra is gondot fordítanak az óvodában, vagy az óvoda falai között az iskolai előkészítőben, hogy a gyerekek megszokják azt, hogy egyedül öltöznek, egyedül vetkőznek, a lehető legtöbb területen önállóságra buzdítsák őket, ami majd ugye megkönnyít az iskolai életüket, vagy az iskola kezdést. Finnországban az iskola választás lakcím szerint történik, és valamikor a iskola év előtti tavasszal kell rá jelentkezni, de igazából úgy választani nem lehet, mert kötelező a lakhelyhez legközelebbi iskolába iratni a gyereket. Ez alól nagyon-nagyon ritkán lehet kivételt tenni, tehát van olyan ismerősünk, akinek a körzetes iskolája az máshol lenne, de mivel három gyerek van a családban, ezért ők kaptak arra engedélyt, hogy a közvetlenül az óvoda melletti iskolába irassák a gyerekeket, hogy ne kelljen három felé vagy két felé szaladgálni reggelente a szülőknek. Nálunk itt a városban van tagozatos iskola, angol-finn nyelvű iskola. Külföldieknek, akik angol nyelven szeretnék iskoláztatni a gyerekeiket, illetve finneknek, akik szeretnék, hogy a gyerekét a nyelvű iskolába járjon. Ide felvételi alapján lehet bekerülni, és itt nem az számít, hogy hol laksz, hanem hogy megfelel-e a gyerek a felvételi során. Elméletben az általános iskolák között nincsen különösebb eltérés, tehát ugye az a finn oktatási rendszer egyik alapköve, vagy alapvetése, hogy a lakóhelytől függetlenül, társadalmi helyzettől függetlenül minden gyereknek megjár ugyanolyan színvonalú oktatás, hogy az esélyegyenlőség érvényesüljön. Én nem tudom, hogy ez a gyakorlatban valóban így van-e, gyanítom, hogy sajnos ez nem teljesen igaz, lehet, hogy valaha így volt, manapság ez szerintem nem teljesen így van, de úgy vettem észre, hogy ezért a szülők többsége nem csinál ebből problémát, hogy milyen a lakóhelyhez legközelebbi iskolában az oktatás minősége, tehát ők úgy gondolják, hogy ez éppen megfelelő arra a célra, amire nekik kell. És sokkal fontosabb itt az a szempont, hogy az iskola közel legyen, mert hogy itt az elsős gyerekek zöme egyedül jár iskolába. Illetve az is nagyon fontos, vagy az is egy fontos szempont, hogy ugye a lakóhelyhez közeli iskolába, akkor elméletileg azok a ismerősök, barátok is jönnek, akiket a gyerek már ugye óvodából ismer, és akkor így nem lesz egyedül, vagy nem teljesen ismeretlen környezetbe kell beszoknia. Őszintén szólva, én ezt a szempontot azért nem tartom olyan, nem tudom milyen fontos szempontnak akkor, amikor az iskola választásról van szó, mert lehet, hogy azért, mert az én gyerekeim eléggé szociálisak. Hál' Istennek, Inarinak a barátkozással, a beilleszkedéssel soha nem voltak gondjai, tehát én nem tartottam ezt olyan létfontosságú dolognak, hogy ő mindenképpen olyan helyre vagy olyan osztályba kerüljön, ahol vannak már ismerősei, és tulajdonképpen nálunk úgy is alakult, hogy ugyan az iskola, ahova mi körzetileg tartozunk, és ahova Inari jár, oda jár, kerültek még az ő csoportjából gyerekek, de valamilyen okból kifolyólag a többi gyerek az egyik osztályba került, Inari viszont egy másik osztályba külön. Tehát hiába vannak ott az ovis barátok, vagy ismerősök, de neki mégis teljesen nulláról kellett kezdenie az ismerkedést, és hál' Istennek ez nem okozott neki semmilyen gondot, egy-két hét alatt szerzett új ismerősöket, akikkel el tud játszani, akikkel tud beszélgetni, tehát azért ez nem volt egy akkora dráma a mi életünkben. Az eszkari éve alatt az iskolára való felkészítésbe az is beletartozik, hogy amikor kiderült, hogy a gyerekek melyik iskolába fognak tovább tanulni, akkor legalábbis a mi csoportunkban elmentek és meglátogatták az összes iskolát, vagy amelyik távolabb volt, és nem tudtak gyalog oda menni, akkor azt meg megnézték a Google Maps-en, vagy megnézték az iskola honlapját, tehát a gyerekek megismerkedtek közösen is az új helyjel, ahova menni kell, illetve májusban az iskolák szerveztek egy ilyen nyílt napot, ahol várták a leendő elsősöket, és akkor ott volt egy ilyen kis ismerkedő foglalkozás a leendő tanárnénivel, illetve az osztálytársakkal. Iskola kezdés előtt szintén még a tavasszal, a nyár elején kell megigényelni a napközi helyeket annak, aki szeretné, hogyha a gyerek napközibe menne, illetve volt egy ilyen egészségügyi felmérés, elbeszélgetés az iskolai nővérrel, aki elmondta azt is, hogy elsőben és ötödik osztályban minden gyereket alaposan felmér, vagy megvizsgál majd az iskola orvos. Finnországban az a szokás, hogy az elsősök is már rögtön, szinte az első naptól kezdve egyedül járnak iskolába, és ezt az iskola oldaláról is nagyon szorgalmazzák, támogatják, illetve hát a szülők is maguk igyekeznek megteremteni annak a feltételeit, hogy a gyerekük egyedül tudjon iskolába járni. Ugye ezért is nagyon fontos itt az, hogy a lakóhelyhez legközelebbi iskolába menjen a gyerek, hogy az iskolába járás, illetve az iskolából való hazajövetel, az ne egy, nem tudom én, milyen bonyodalmas, hosszadalmas túra legyen, hanem a lehető legegyszerűbb. Most ez elméletben gyönyörűen hangzik, hogy fú, milyen jó, hogy a gyerek egyedül megy iskolába, de hát azért ez a gyakorlatban én azt látom, hogy ez nem mindenkinek passzol, illetve hát vannak olyan szituációk, hogy a család igenis messze lakik az iskolától, és egyszerűbb a gyereket is autóval vinni vagy elkísérni, mint hogy rögtön nekiindítanád egyedül az útnak. Az a megoldás született végül, mi az első héten talán autóval vittük Inarit iskolába, már csak azért is, mert egyszerűen ilyen földrajzi vagy okok miatt, hogy a buszmegálló, az iskola, meg az óvoda, meg tehát ilyen egészen ellenkező irányba van minden, és nekünk az volt a legegyszerűbb, hogyha bevágtuk mind a két gyereket az autóba, és akkor reggel egyszer elindultunk, kiraktuk először az Inarit az iskolánál, utána elvittük a kicsit az óvodába, és akkor én aztán onnan mentem iskolába, tehát nekünk ez a legelején sokkal egyszerűbb volt, mint hogy most elkezdtünk volna azon agyalni, vagy azzal szórakozni, hogy Inari hogy tud egyedül hova menni. Nekünk több mint 3 kilométerre van az iskola a lakóhelyünktől, tehát azért az, hogy ő besétál az iskolába, vagy bebiciklizik az iskolába, az nem opció egyelőre. Viszont van iskolabusz, úgyhogy aztán, ahogy az első hetek izgalma egy kicsit, vagy az első hét izgalma egy kicsit úgy alább hagyott, akkor elkezdtük azt gyakorolni Inarival, hogy hogyan tud egyedül felszállni az iskola buszra, illetve ugye, hogy tudott leszállni. Ez annál is inkább könnyű volt vele begyakorolni, hogy az iskolából az első héten voltak a buszon ilyen pedagógiai asszisztensek, akiknek volt névsoruk, meg az iskola egyébként is már iskola kezdés előtt kérte, hogy jelezzük, hogy milyen módon jön a gyerek iskolába, mikor hagyja el az iskolát, napközis lesz-e, ki jön érte, tehát hogy ezt itt azért nagyon komolyan számon tartják, hogy minden gyerek megérkezik-e, hogy érkezik meg, illetve hogy hogyan indul el hazafelé. Nekünk most az lett a megoldás, hogy mivel a busz megálló másfelé van, mint amerre mi reggel elindulunk, illetve forgalmas autóúton kell oda átmenni, ezért mi autóval visszük a busz megállóba Inarit, és akkor ő ott aztán a többi gyerekkel együtt megvárja a buszt. A család többi tagja meg autóval megy óviba, iskolába, munkába. De úgy tudom, hogy ez az opció csak az első évben él, tehát hogy ez az iskola busz, ami egyébként ingyenes, talán már második osztálytól majd a helyi járattal fog kelleni járni. Érdekesség még, vagy eltérés a Magyarországon megszokottakhoz képest, hogy itt nem minden gyereknek kezdődik reggel 8-kor az iskola. Szerencsére nekünk reggel 8-kor kezdődik, mert hogy ezen gondolkoztunk, amikor megkaptuk az órarendet, de még nem tudtuk, hogy Inari melyik csoportba tartozik, ugyanis van egy nap, amikor csoportbontás van, és az osztály egyik fele 8-ra megy iskolába, a másik fele viszont csak 9:30-ra. De hát szerencsére nekünk ezzel végül nem kellett most megküzdenünk még, remélem, hogy őben sem nagyon fog minket érinteni, de azért ez sok helyen probléma, mert hogy az iskola nem köteles napközit sem biztosítani, illetve ilyen reggeli felügyeletet sem. Tehát ez teljesen az iskola jó indulatán, meg az odajáró gyerekek igényei múlik, hogy van-e arra felügyelet, hogy a gyerek mondjuk, hogyha reggel 8-kor beér az iskolába, mert a szülőknek úgy egyszerűbb megoldani, akkor mondjuk 8-tól 9-ig van-e ott felügyelet, vagy beülhet-e a könyvtárba, vagy mi történik vele. Illetve a napközi is csak az első évben jár automatikusan annak, aki kéri. A másodikosoknak már csak korlátozott létszámban, és aztán harmadik osztálytól pedig semmilyen gyerekfelügyelet nincsen. Én erről nagyon sok cikket, fórumot olvastam mostanában, meg hát az ismerősökkel is beszélgettünk erről. Azt tapasztalom, hogy erről nagyon megoszlanak a vélemények, tehát, hogy vannak ezek a hardcore finnek, akik ilyen típus ugye otthon is van, hogy mert bezek, hát ha én a 60-as években egyedül jártam iskolában, meg egyedül voltam otthon, meg mit tudom én, mi mindent is meg tudtam csinálni, akkor nehogy már az én gyerekem ne tudja, és hát mi is fölnőttünk, akkor a mostani gyerekek is fölnőnek. Szóval én nem vagyok ez a típus. Lehet, hogy azért is, mert hogy a mi gyerekünk, Inari, ő egyáltalán nem ez a fajta, aki vígan el lenne itthon egyedül, és nem is szívesen hagynám itthon órákra, mert azért itt órákról beszélünk, tehát nem arról, hogy mondjuk ő délben végez a suliba, és akkor hazasétál, és mondjuk egy vagy két óra múlva meg valaki hazaér, hanem mondjuk ez nálunk a gyakorlatban azt jelenteni, hogy ő mit tudom én, mondjuk nem tudom milyen lesz majd az órarendje harmadik osztályba, vagy akár második osztályba, de azért itt jellemzően a kisiskolásoknak nincsenek hosszú napjaik, tehát tegyük fel, hogy mondjuk délután egy óra, két óra körül a gyerek hazaér, viszont ha a szülő négyig vagy négy óra utánig dolgozik, akkor mondjuk fél öt-ötnél hamarabb nem ér haza. Én ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi a jó hozzáállás, hogy mi a jó megoldás, és végül arra jutottam, hogy engem nem érdekel, hogy a szomszéd mit csinál, vagy hogy más hány órára hagyja otthon a gyerekét felügyelet nélkül. Én ezt biztos, hogy nem fogom választani, mert nem tartom biztonságosnak, nem tartom jónak. Az, hogy hogyan fogjuk azt megoldani, hogyha a gyerek végez az iskolába kora délután, és nem találunk napközit, vagy egy olyan helyet, ahol ő biztonsággal felnőtt felügyelette mellett várhatná meg azt, hogy mi érte megyünk, tehát hogy ezt hogy fogjuk megoldani, erről dunsztom sincs jelen pillanatban. Még addig van egy vagy két évünk, és nagyon remélem, hogy sikerül az én munkakörülményeimet, vagy a mi életkörülményeinket úgy alakítani, hogy ez megoldott legyen. De erről megoszlanak a vélemények, tehát nagyon sok olyan család van, ahol az a felfogás, hogy hát jó, hát dolgozni kell, nagyszülők nincsenek, szomszédok, ismerősök nincsenek, hát akkor mit tudunk tenni, megtanítjuk a gyereknek, hogy hogyan tud otthon lenni egyedül, aztán vagy valaki ismerős online úgymond felügyeli, vagy beül a gyerek a tévé elé, meg a számítógép elé, aztán bámulja a képernyőt órákon keresztül, amíg anya meg apa haza nem ér. Na de visszatérve az iskolához, illetve az iskolai mindennapokhoz, talán már említettem többször is, hogy Finnországban az oktatás az teljesen ingyenes, tehát semmilyen tanszert, könyvet, felszerelést nem kellett vennünk, és az étkezés is ingyen biztosított, illetve ugye mondtam, hogy az iskolabusz most az elsősöknek, akik 3 kilométernél távolabb laknak az iskolától, azoknak az is ingyenes. Tehát nekünk a iskolára való készülés, vagy a bevásárlás az abból állt, hogy először is vártam, hogy kapunk-e az iskolától valamiféle eligazítást, hogy mire lesz szükség. Az a mi iskolánkból nem érkezett meg, úgyhogy végül ismerősöket kérdeztem meg, hogy mégis úgy, mivel kellene készülnünk az első napokra. Hát vettünk Inarinak egy új hátizsákot iskolatáskának, ez volt a legnagyobb beruházásunk. Vettem neki egy kis vonalzót, radírt, grafitceruzát, meg egy ilyen kis műanyag dobozt, amiben az írószereit, meg az ilyen kisebb cuccait az iskolában, a padban tartani tudja, és azt hiszem, hogy ennyi volt az egész. Az iskola táskája az jószerivel teljesen üres, tehát csak azokat a könyveit hozza haza, amiből tanulni kell aznap, ez egy, kettő vagy három tankönyv maximum, vagy néha egy füzet benne van, de hogy pontosan neki milyen füzetei, meg milyen tanszerei vannak, azt nem is tudom, mert haza csak az jön, amibe házi feladat van. Nálunk azt mondtam, hogy nekünk 8 órakor kezdődik a tanítás. Van a héten egy nap, amikor a csoport egyik felének 9:30-kor, és akkor ők egy kicsit később végeznek, de általánosságban elmondható, hogy hétfőtől péntekig naponta 4 tanórájuk van a gyerekeknek, egy tanóra 45 perces, és akkor utána mindig jön 15 perc szünet. Ami nekem fura, meg szerintem szegény Inarinak is, hogy itt az elsősök most reggel 10 órakor ebédelnek. Mert hogy, mit tudom én, úgy jön ki a beosztás, de hát ez mondjuk nekem a Finnországban általános 11 órai ebédelés is évekig nagyon korai volt, tehát nekem az is sokáig tartott, amíg azt megszoktam, de hát ez a 10 óra, ez nonsens. Úgyhogy reggel itthon a gyerek valami szelet, kenyeret, kakaót megreggelizik, akkor 10 órakor ebédel, többet vagy kevesebbet, ugye attól függ, hogy mi a kínálat, hogy ízlik-e neki vagy sem, és akkor délben, amikor elkezdődik, átmegy a napközibe, akkor ott még szoktak kapni valami kis kenyeret, vagy joghurtot, tehát nem viszik túlzásba, tehát azért az, amit az éppen tényleg arra elég, hogy ne halljon éhen, amíg hazaér. Az előnye, vagy a jó oldala az, hogy mostanában esténként, vagy hétvégeken ugye nem kell könyörögni, hogy mit szeretne enni a gyerek, vagy egyen, hanem éhes, úgyhogy ilyenkor egyébként nyitottabb is a különféle ételek kipróbálására, úgyhogy próbálok neki reggel olyan reggelit adni, amivel úgy nagyjából kibírja, addig, amíg haza nem jön, illetve van 2 nap a héten, amikor iskola utáni programja van, olyankor, hogyha meg tudom oldani, akkor el szoktam hozni hamarabb a suliból, hogy meg tudja írni a háziát, hogy ne este keljen, és akkor olyankor persze mindig enni is szoktunk együtt. Tantárgyak emlékeim szerint természetesen finnyelv, tehát ugye ez az írás, olvasás, van matematika, ezekből talán majdnem minden nap van mindegyikből, és akkor emellett van kézműves foglalkozás, van rajzóra, van énekóra, van környezetóra, azt hiszem abból talán heti 2 is, van etika, vagy hittan, mi az etikát választottuk, testnevelés óra természetesen heti 2, angol heti 1. Azt hiszem nagyjából ilyen tantárgyai vannak most Inarinak elsőben. Ugye a legnagyobb hangsúly az írásolvasás számoláson van, többi az viszonylag lájtosabb. Ugye augusztus elején kezdődött az iskola, ugye Finnországban augusztusban kezdődik az oktatás, és május végén ér véget. Amikor ezt a podcastet rögzítem, szeptember vége van, tehát 2 hónapja járnak már a gyerekek iskolába, de még mindig nagyon sok időt töltenek a szabadban, vagy sokat mozognak, nem csak a 15 perces szünetekben, hanem azon kívül is. Tehát amikor megkérdezem Inarit, hogy milyen napod volt, mit csináltatok, stb., akkor nagyon sokszor mondja azt, hogy kint voltak, vagy az udvaron játszottak, vagy a közeli erdőbe, vagy elmentek kirándulni, volt olyan is, hogy egy egész napot töltöttek kirándulással. Hogy az átmenet az óvodából az iskolába, azért ez egy ilyen puha átmenet, én úgy veszem észre, tehát próbálnak arra figyelni, hogy a gyerekek koncentrációs képessége, a figyelme azért az még mindig korlátozott, hogy nagyon sok mozgásra van szükségük, friss levegőre van szükségük, és ezt azért itt igyekeznek beiktatni a mindennapokba. A testnevelés óra még, ami érdekesség lehet talán magyarországi szemmel, hogy kaptunk egy külön beosztást a testnevelés órákat illetően. Most az év elején, amikor még jobb idő van, akkor általában kint vannak az udvaron, vagy vagy labdáznak, vagy atlétizáltak. Láttam az órarendben ilyen frisbee golf foglalkozást is, de szerintem azt még nem próbálták. Fognak menni most az ősszel 4 vagy 5 alkalommal úszodába, testnevelés órán, és aztán persze, ahogy majd lees a hó, meg hogy bejön a rossz idő, akkor lesznek tornatermi foglalkozások is, illetve mennek síelni, korcsolyázni, és hát gondolom majd, ahogy még több különféle kint és benti sportágat fognak gyakorolni. Talán jobban a mozgás szeretetén, vagy a mozgás megszeretetésén van a hangsúly, illetve azon, hogy a gyerekek minél többféle mozgásformát, minél többféle sportágat kipróbálhassanak. Gondolom ebből, amit most idáig elmondtam, egyértelmű számodra is, hogy az iskolakezdés, az iskolás élet az itt sem azért csupa pozitív dologból áll. Nekünk is megvannak a magunk nehézségei, de tény, hogy más jellegűek, mint amivel mostanában mondjuk egy magyarországi kisdiáknak, illetve a szüleinek meg kell küzdenie. Még nagyon sok mindenről lehetne beszélni a finnországi iskolával, általános iskolával, iskolakezdéssel kapcsolatban, de ezt az epizódot itt befejezem, és arra kérlek, hogy küldj el nekem üzenetben, e-mailben, vagy bármilyen módon kérdéseket, hogy mire lennél kíváncsi, mi az, ami érdekel, miről meséljek még egy vagy több további podcast epizódban, kitérek majd ezekre a dolgokra is.
Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se dőlj hátra! Oszd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a somiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!